nincs Shakespeare-William. Te kiest hazában, mutass nekem egy oly nagy ravasz, mint Shakespeare-William.
Valószerűtlen púpot a háton, valószerűvé tenni kell, méghozzá úgy, hogy világnak hátát hajlítni kell egy púpi el. És ha egy kigászik, gerinc is hajlik, vihárnak púpja nagy vintát követ.
Klubrádió.
Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Három kamion ütközött össze az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalának 6-os kilométerénél. Az egyik kamionból repceolaj ömlött az útra. A katasztrófavédelem munkatársai már tisztítják az utat. A helyszínelés idejére az érintett szakaszon félpályás útzár van érvényben.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Elhunyt Kállai Ferenc, a Nemzet színésze 85 éves volt. Másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Szlovákiában letartóztatták Basternák László gyilkosát. Fokozódik a kánikula, a hét közepén már 35 fokos hőségre számíthatunk. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Elhunyt Kállai Ferenc, a Kossuth-díjas színművész életének 85. évében érte a halál. Kállai Ferenc Gyomán született, 1944-ben végzett a Színművészeti Akadémián, 1945-től a Szabad Színház, 46-tól a Belvárosi Színház, 48-tól a Nemzeti Színház társulatának tagja volt. 2000-től a Pesti Magyar Színház művésze. 1977 és 90 között a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára, 87-től egyetemi tanár volt. 1981 és 90 között a Színházművészeti Szövetség elnökeként is tevékenykedett. 1985 és 89 között országgyűlési képviselő, a Kulturális Bizottság tagja volt. Kállai Ferenc temetéséről később intézkednek. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére a tiszti főorvos. Paller Judit indoklása szerint a napi középhőmérséklet 25-27 fok között valószínű a hétvégéig, holnaptól pedig több helyen még ennél is magasabb lehet. Az ANTS arra is figyelmeztet, hogy magas az UVB sugárzás. A 7 és feles index extrém erős sugárzást jelent, a bőr ilyenkor védekezés nélkül már 15 perc alatt is leéghet. A parlament rendkívüli ülésszakának meghosszabbítását kezdeményezte a Fidesz. Azt akarják, hogy jövő csütörtökig, vagyis július 22-ig tartson az ülésszak. Eredetileg arról volt szó, hogy 19-ig, vagyis jövő hétfőig tart. Lázár János frakcióvezető a házbizottság ülése után elmondta, hogy a kormány a szerdai ülés után újabb törvényjavaslatokat kíván benyújtani. Kérdésre válaszolva hozzátette, a média törvényről az új menetrend szerint július 21-én, vagyis jövő szerdán döntenek. A fővárosi szocialisták azt kérik az LMP-től, hogy léptessék vissza főpolgármester jelöltjüket, Jávor Benedeket, mégpedig Tarlós István a Fidesz jelöltje javára. Szerintük ezzel lehetővé válna, hogy a választók tisztán és világosan választhassanak az alternatívák között. Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi kampányfőnöke, azzal indokolta kezdeményezésüket, hogy Jávor Benedek, valamint kampányfőnöke is arról beszélt, elkerülhetetlen Tarlós István győzelme a fővárosban az ősszel. Hozzátette, sajnálja, hogy az LMP nem tette lehetővé az összefogást Budapesten. De azt kérik, tegyék lehetővé, hogy legyen más a matematika, mert minden szavazat, amit majd az LMP-re adnak, valójában Tarlós Istvánt és a Fideszt támogatja. Eltűnt kis repülőgépet keresnek Bács-Kiskun megyében. A légügyi hatóság által megadott GPS koordináták alapján kutatnak utána. Egyelőre nincs információ, hogy mi történt a géppel. A megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a hatóságok még nem érték el a koordináták által megjelölt helyszínt. Megerősítette a szlovák rendőrség, hogy elfogták Basternák László gyilkosát. A közlemény szerint szombat délután 3:30 került rendőrkézre. A kihallgatások és az előkerült bizonyítékok alapján már vádat is emeltek ellene. A gyilkosság okai továbbra is ismeretlenek. Az elkövető egy 29 éves szerb állampolgár, aki egy somorjai őrzővédő szolgálatnak dolgozott. Basternák László pénteken este egy sétáról tért haza feleségével Ógyallán, amikor a házához közel fejbe lőtték, a politikus a helyszínen meghalt. Végül az időjárásról. Kánikula várható egészen a hétvégéig, a következő 24 órában legfeljebb a Tiszán túlon lehet csapadék. A mai 32 fok után tovább erősödik a felmelegedés, a hét közepén már a 35 fokot is elérheti a csúcs. Szombaton és vasárnap felhősödés, tartósabb záporok és néhány fokos enyhülés valószínű. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld Klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 óra 30 perctől.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Az elmúlt héten sikerült a két legnagyobb szakszervezet vezetőit vendégül látni a szolidaritás.hu-ban. Miután az akkor felvetett kérdések még mindig nagyon aktuálisak, megismételjük most ezt a beszélgetést.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Még nem alakult meg a kormány, de a parlament már működött, amikor egyéni képviselői indítvány formájában benyújtották a tisztelt háznak a kormányzati tisztségviselők jogállásáról szóló törvénytervezetet. Hetek óta erről, pontosabban ennek következményeiről cikkeznek az újságok és szólnak a napi hírek. Ma azt szeretnénk megtudni ennek kapcsán, mennyire fajulhatnak el a viszonyok az állam és a szakszervezetek között. Milyen eszközeik vannak a szakszervezeteknek a munkavállalók megvédésére, egyáltalán tudnak-e valamit tenni? Vagy a mostanában oly sokszor hangoztatott forradalom ezeket a szervezeteket is elmoshatja? A stúdióban Hernád Völgyi Andrea, az MSZOS alelnöke, és Varga László, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke. Jó napot kívánok Önöknek!
Kívánok!
Jó napot kívánok!
És még mielőtt az előző kérdésre szeretném, hogyha válaszolnánk hosszabban egy kérdés. Önök kifüggesztik a nemzeti együttműködés nyilatkozatát? Mégpedig jól látható helyre az irodáikban, esetleg az épületekben? Mosolyognak, de ezt nem látják a hallgatók.
Én azt gondolom, hogy a szakszervezetek együttműködési fórumánál ez fel se fog merülni, ugyan mi holnapra összehívtunk egy jövőtestületi ülést a pénteken a parlament honlapján megjelent TÉPER 581-es törvényjavaslat kapcsán. Én nem hiszem, hogy ez téma lesz a jövőtestületén, és ha jól emlékszem arra a kormányrendeletre, amelyik ezt előírja, mi nem tartozunk a felkért szervek közé.
Tartozni nem tartoznak, de ajánlatos ez azért benne meg van fogalmazva. Hernád Völgyi Andrea?
Úgy gondolom, hogy ez nálunk sem fog előkerülni. Mi is inkább a Varga elnök úr által említett beterjesztések kapcsán kezdeményeztük azt, hogy a munkavállalói oldal minél hamarabb üljön össze.
És hogyha már itt tartunk, ugye az önkormányzatoknál sem kötelező, csak lehetőség, hogy kitűzzék, illetve kifüggesszék ezt a bizonyos nyilatkozatot. Önök szerint mindenki megteszi-e ezt, valamennyi önkormányzat, és aki nem, kivédi meg azokat?
Én erre csak azt tudom mondani, amit a Fidesz frakcióvezető, a Lázár úr mondott valamelyik tévébe. A testületek fognak dönteni, mármint az önkormányzati testületek. Én azt gondolom, hogy a jelenleg tapasztalható politikai többsége egy-egy testületnek a döntés irányát meghatározza. Onnantól kezdve azokra az intézményekre, amelyek fölött az önkormányzat gyakorolja a tulajdonosi jogokat, véhetően ki kell, hogy tegyék. És én a köztisztviselők nevében is azt tudom mondani, hogy a magyar közszolgálatok köztisztviselői kar az egy felelős, ugyanakkor a mindenkori kormányzati hatalomhoz lojális és a törvényeket végrehajtó szerveződés. Én nagyon sajnálom, hogy egy ilyen politikai vita vagy egy ilyen politikai természetű dolog ilyen helyzetbe hoz esküdtett közszolgálati munkavállalókat, köztisztviselőket, kiszolgáltatottá válhatnak olyan folyamatoknak, amire igazából nincsen hatókörük, nem tudják befolyásolni.
Az MSZOS meg tudja elvédeni azokat, akik úgy döntenek, hogy nem teszik ki.
Hát én abban reménykedem, hogy nem kell őket megvédeni, ezért én hiszek abban, hogy a demokrácia azért itt nem múlt el ebben az országban teljesen, és mindenki, akinek más véleménye van, az megtorlása nem számíthat. Ebben reménykedünk, reméljük, hogy így is lesz.
Erre szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára.
Pontosan.
Meg azt szokták mondani, hogy kinek higgyek magamnak, vagy a szememnek. Menjünk tovább, a kormánytisztviselői törvény nem vonatkozik a közalkalmazottakra, sőt a köztisztviselők közül sem mindenkire. Kimondottan azokra a köztisztviselői státuszban lévő munkavállalókra vonatkozik, akik minisztériumban dolgoznak, illetve tárcáknak alárendelt államigazgatási intézményekben. Ebbe a körbe hány munkavállaló tartozik?
Nagyjából olyan 60-65 ezer volt korábban a köztisztviselők jogállása alá tartozó kollega került át a kormánytisztviselői jogállás alá. Ez valóban a minisztériumok, a dekoncentrált szervezetek, azok a háttérintézmények, ahol ilyen jogviszonyban dolgoztak, illetve a regionális közigazgatási hivatalok, illetve a most már rövidesen felálló megyei közigazgatási hivatalok. Nagyon leegyszerűsítve, nem önkormányzati köztisztviselőkön kívül, majdnem mindenki, aki köztisztviselői státuszba dolgozott, az ebbe az új jogállás törvénybe kerül most már át, hiszen emlékezetem szerint a kihirdetéstől számított 8 tapaszt talán ma vagy holnap jár le, tehát ez a jogszabály életbe is lép, vagy órákon belül életbe lép.
Mit jelent ez praktikusan, hogy mindenki kap egy levelet, hogy ő mostantól kormánytisztviselő, és a kormánytisztviselőkre újonnan megfogalmazott törvények és szabályok vonatkoznak rájuk?
Annak a munkáltatói joggyakorlónak, akinek a intézményét ezen új törvény hatály alá sorolták, a törvény rendelkező része szerint 2 hónap áll rendelkezésre, hogy az ezzel kapcsolatos átsorolást elvégezze a munkavállalóknál. Amikor többek között a SZEFF is, de még másik 5 szakszervezet az Alkotmánybírósághoz fordult, akkor az egyik alkotmányos agályunk a kihirdetéstől számított és a átsorolásig a jogszabályba adott intervallum rendkívül rövid ideje is az egyik kifogás volt, még egyébként számos más mellett. Bérfejlesztéseknél már tapasztaltuk, hogy amikor a illetményrendszer változása miatt át kell sorolni valamennyi munkavállalót, hogy ez milyen időintervallumot, mennyi munkát igényel. A 2 hónap hozzáértők véleménye szerint erre rendkívül rövid lesz.
Gondolom, hogy majd akkor fog kiderülni egy csomó minden. Az MSZOS mire számít, milyen mérvű elbocsátásokra? Gondolom, hogy ez még nem kezdődött el, nem is kezdődhetett el, mert egyelőre ugye még a vezetőket cserélik.
Én úgy gondolom, hogy itt nem csak azért, mert egyelőre a vezetőket cserélik, hanem nyilván itt volt egy kivárás, hiszen itt ebben a törvényben sok olyan dolog van, amivel, hogy úgy mondjam, a kormányzat spórolni tud, tehát semmi értelme nem lett volna elé menni ennek a történetnek. Ami igazán aggasztó az, hogy minden fejlett társadalomban, az államigazgatásban és a köztisztviselői karban dolgozók nagyon jól felkészült profi szakemberek, akik akár évtizedek óta végzik a munkát. Úgy gondoljuk, hogy enélkül nem fog működni az állam úgy, ahogy működnie kéne. Ami még rosszabb ennél, hogy ez az olcsóbb állam, mindig ugye ezt halljuk.
Igen.
Az olcsóbb állam.
De minduntalan mindenkitől.
Ezt gyakorlatilag 20 éve hallgatjuk, igen, hogy mindig olcsóbb, igen, lesz az állam, aztán mindig kiderült róla, hogy drágább lesz. Csak az a helyzet, hogy ezek a slankítások, hogy így mondjam, ezek mindig az effektív, fontos feladatot ellátó és igazából a működést a munkájukkal biztosító emberek ellen hatott. Miért mondom ezt? Nagyon sok olyan munkakör szűnt meg a közszférában, nem csak a köztisztviselőknek, a közszférában, aminek a feladat része ott maradt. olyan szinten túlterheltek ezek az emberek már most is, hogy úgy gondoljuk, hogy persze meg lehet nézni, hogy hol folyik el a pénz, de ez nem ezeknek a feladatoknak az ellátása oldalán folyik el, és mégis azt látjuk, hogy a kormányzat az általa, minden színű kormányzat, de most is ezt látjuk, az általa gyengébb ellenállás tartott dolog felé mozdul el, és azokat az embereket sújtja, akik a legkevésbé tehetnek az elszivárgó, vagy akár folyamként eltűnő pénzekről. És ez egy nagyon nagy baj, én úgy gondolom, mert azt még senki nem látja, hogy ezek után a leépítések után, vagy ugye most azt mondják, hogy igazából nem terveznek az idén leépítés, de hát azért a csere sem jobb.
De őnek számítanak komoly cserékre?
Én úgy gondolom, hogy lesznek olyan területek egészen biztosan, ahol komoly cserék lesznek. Most úgy tűnik, hogy megalapozottak ezek a félelmek, hogy nem csak egy-egy embert érint a történet, hanem úgy rendesen lecserélődik a gárda.
Körülbelül mikorra várható ez? Ki mit gondol erről?
Nézd, ez egy folyamat. Már ez a folyamat elindult akkor, amikor a jelenlegi kormányzat, illetve az újon alakult parlament a minisztériumok statutumairól tárgyalt. Hát az nyilvánvalóan látszott.
Bocsánat, de inkább csak elindultak emberek elfele, szokták mondani. Tehát, hogy mindenki, aki tehette, az megpróbált valami kiutat keresni. Én viszont arra lennék kíváncsi, hogy mikor jön el az az idő, amikor tömegesen esetleg felszólíthatnak embereket, hogy hagyják el a pályát.
Én azt gondolom, hogy illetve annak a törvénynek a parlamenti vitáját és elfogadását követően, amiről én beszéltem, hogy pénteken került fel, igen, a honlapra, ami nagyon leegyszerűsítve saláta törvényként apostrofálható. Ennek vannak olyan pontjai, paragrafusai a végkielégítésekkel kapcsolatban, a 2 hónap, illetve 60 nap fölötti rész különadó vonásával kapcsolatban, ami megvalósíthatja szerintem helytelenül azt a kormányzati szándékot, amivel az elbocsátásokat nem csak indoklásmentessé, hanem olcsóbbá is lehet tenni, és ezt követően elindulhat egy olyan folyamat, aminek a végszámát én nem tudom megmondani. Én viszont azt tudom, hogy ez veszélyeztetni fogja a köztisztviselői kar stabilitását, annak az ország fogja a kárát látni, mert ez egy nagyon komoly szakmai igényű feladat.
Mindjárt folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reklám. Megjelent a Burda júliusi száma a tartalomból. Tündérnek születtél. Légies kollekciók mindennapokra. Last minute. Nyaraj divatosan. Laza és elegáns. Nyári modellek teltkarcsúaknak. Örök darab. A blúz varázsa. Barátkozni jó. Nyári viselet apróságoknak. Trendek a nagyvilágból. Szépség és wellness. Burda. A divat és éles stílus magazinja.
Reklám hangzott el.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Hernád Völgyi Andrával, az MSZOS alelnökével és Varga Lászlóval, a SZEF elnökével ott hagytuk abba, hogy számítanak majd elbocsátásokra, amit úgy fogalmaztak talán valamelyikük, hogy inkább cserékre, tehát a kormányzati tisztviselőket lecserélik. Viszont én azt mondom, hogy Navracsics Tibor egy nyilatkozatában konkrétan arra kérte a szakszervezeteket, hogy jelezzék, ha olyan eset jut a jövőben a tudomásukra, hogy valakit kimondottan politikai okokból bocsátanának el a közigazgatásból, úgy, hogy egyébként a munkája erre nem ad okot. Hogy lehet bizonyítani, hogyha, ugye ön mondta, Varga úr mondta az előbb, hogy nem kell indokolni azt, hogyha valakit elbocsátanak?
Rendkívül nehéz bármilyen indokot is bizonyítani, hogyha maga a jogszabály nem teszi szükségessé az indoklást. Ráadásul a magyar jogrendszer az olyan, hogyha nincs indoklás az elbocsátásba, akkor nincs jogalap a megtámadásra. az pedig, hogy legalábbis a bíróság előtt, az pedig, hogy egy érintett kollega vélelmez politikai szándékot, az rendkívül nehéz bizonyítani. Hozzánk ilyen jelzés még konkrétan a SZEF-hez nem érkezett, de hát még nem is indult el nagyobb tömegű elbocsátás, ahogy az előbb beszéltünk róla, ez elképzelhető, hogy néhány napon belül bekövetkezik.
Föl vannak-e arra készülve MSZOS oldalt, kérdezem, hogy az ilyen ügyeket valahogy kezeljék?
Hát itt több dolog is van, az egyik az csatlakozva ahhoz, ami az előbb elhangzott. Tehát ha nincs indoklás, akkor mit is akarunk kivizsgáltatni? Tehát ha egyszer azt mondják, hogy nem kell megmondani, hogy miért kell elmenni, akkor még azt sem kell, azt sem lehet elővenni, hogy valamiféle mondva csinált indokkal küldtek el. Azért küldtek el, mert el akartak küldeni, pont. És miután a törvény azt mondja majd, vagy jogszabály, hogy ezt nem kell indokolni, ezért úgy Isten igazából vizsgálni sincs mit. Hiszen ha hasonlítésszerűen ezt el lehet követni, akkor teljesen mindegy, hogy miért küldtek el. Tehát ugye ez a versenyszféra oldalán azért úgy néz ki, hogy a bíróságra akkor tud menni a munkavállaló, nyilvánvalóan, hogyha leírták a felmondásában az indoklást, ami nem felel meg a valóságnak. Például a kokáért mondjuk leírták azt, hogy létszám leépítés van, mert most átszervezik a céget, és közben kiderül, hogy ugyanabban a tartalommal lehet, hogy más nevű állásban, de valakit foglalkoztatnak a helyén,
akkor lehet nyerni
a peren. Na most, ha azért kell elmennem, mert csak, akkor nagyon
nincs bíróság.
Pontosan döntő. Erről van szó, tehát nem véletlen, hogy nekünk ebből a jogszabállyal bajunk van, bár ugye éppen Navracsics úr mondta azt, hogy nem érti, hogy miért vagyunk beleszeretve ebbe az indoklásba, hiszen tudhatnánk, hogyha egy munkáltató indokolni akar, akkor tud kvázi indokot gyártani, de hát az indokot legalább vitatni lehetne.
Ezt akartam mondani, és azért a munkaügyi perek javarésze nem azt igazolja, hogy talán jól tudnak a munkáltatók indokot találni.
Ráadásul itt nemzetközi konvenciók, mondjuk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet konvenciói, de maga az Európai Uniós Alapjogi Charta is világossá teszi, hogy egyrészt a munkavállalónak joga van az indokláshoz, és ez az indok ez nem szólhat másról, mint a munkavállaló munkavégzésének a minőségéről, a magatartásáról, vagy a munkáltató helyzetében beállt változásról, amire Andrea is utalt, hogy mondjuk csoportos létszám leépítésre lesz szükség, mert megváltozik egy cégnek vagy egy intézménynek a profilja. Ezért ennek okszerűnek kellene lenni, és egy okszerű felmondás, mint indok, az támadható is jogilag, ha úgy ítélni a munkavállaló, hogy nem okszerű. Ha az az okszerű indok, hogy nincs indok, hát akkor ez borzasztó nehéz támadni.
Rengeteg a munkavállalókkal kapcsolatos törvény született, ugye erről beszélgettünk is, ez a salátatörvény is azért javában erről szól. Van, aki azt mondja, azt állítja, hogy ez pucs, és innen új szabályok érvényesülnek. Fel vannak a szakszervezetek erre készülve, Andrea?
Én úgy gondolom, hogy a salátatörvény, amit mi soha nem szerettünk, bármiféle kormány bármikor terjesztette elő, mert ez arról szól, hogy akár egy-egy bekezdését is sok-sok törvénynek lehet egyszerre módosítani.
És nem veszik észre jól azok, akiknek érdekében áll elsőbbike.
Az a kis probléma van, hogy észreveszük mi, hogyha megkapjuk ezeket a törvénytervezeteket. Ugye most úgy kapjuk meg, hogy fölmegyünk szépen a netre, és megnézzük, hogy bent van a parlament előtt. De hát ez az elmúlt 22 évben nem volt divat, már csak azért sem, mert Magyarországon kialakult a 80-as évek végétől egy érdekegyeztető rendszer, amit hol ennek hívtak, hol annak, hol országos érdekegyeztető tanácsnak, hol érdekegyeztető tanácsnak, hol valaminek. De egy biztos, hogy a szociális partnerek, a munkaadók és a munkavállalók képviselői azok ezeket a salátatörvényeket is centire darabra végignézték, szakbizottságok működtek, akik attól függően, hogy milyen típusú törvényeket érintett a salátatörvény paragrafusonként elmondhatták a véleményüket, illetve javaslatokat tehettek. Ez most elmaradt. Ez most elmaradt. Volt néhány olyan jogszabály már korábban, ami még a választás és a kormány megalakulása között került a parlament asztalára egyéni képviselő indítványba, és hát annak se örültünk. De ugye jogszabály szerint a képviselő indítványokat nem kell velünk egyeztetni, de hát ezek már kormány előterjesztések. Annak örülünk persze, hogy nem válik munkamódszerré, hogy minden, ami a munkavilágát érintő kérdés, az képviselő indítványként kerül a parlament elé, de hát az érdekegyeztetés azóta sem indult el, bár mind a két nem kormányzati oldal kezdeményezte a mielőbbi összehívását az érdekegyeztető tanácsnak, éppen azért, mert olyan jogszabályok kerülnek az asztalra a parlamentben, amik érintik a szociális partnerek tevékenységi területét, mind a mai napig.
Ez mit jelent, hogy érintik a területét?
Gyakorlatilag, hát sok minden van, tehát vagy a munkavállalókat érintő dolog, vagy minden munkavállalót érintő, hiszen az adótörvény munkáltatókat érintő, mert az adótörvény járulékügyek azok mindig is az érdekegyeztető tanácsasztalán voltak. Most vannak szervezet, ti szempontból is minket érintő kérdések, itt a közalapítványok átalakítása kapcsán. Tehát nagyon sok minden van ebben a saláta törvényben, ami kivétel nélkül olyan, amiben a szociális partnereket meg kellett volna kérdezni. Egyébként erről az érdekegyeztető tanácsról szóló törvény is szól. Ez mind a mai napig nem történt meg, miközben ugye halljuk a hírekben folyamatosan, hogy ez a két hét, ami még itt a nyári ülésszakból hátra van, ez alatt még nagyon sok jogszabályt el kíván fogadni a parlament, de sem a beterjesztést, sem a kimunkálást, és úgy tűnik, hogy a parlamenti vitát és az elfogadást sem előzi meg, vagy egészíti ki az érdekegyeztető tanácsban tárgyalást. Bár a közszféra szakszervezeteivel folytattak formális tárgyalást, de ennek a részleteit a Varga elnök úr tudja elmondani, hiszen ő részese a...
Miért formális, vágjunk bele a közepébe? Meghívták önöket, volt mondjuk, nem?
Az önöket azért én szükebben értelmezném. Léteznek a közszféra területén bizonyos szektoriális érdekegyeztető fórumok, a köztisztviselői érdekegyeztető tanácsot és az országos önkormányzati köztisztviselői érdekegyeztető tanácsot összehívták. Igaz, hogy a összehívás tényét jelző napirendhez anyag nem érkezett. Szóban ismertették a kollégák elmondása szerint azt az úgynevezett 98%-os különadó szabályt, ami ebbe a saláta törvénybe már a paragrafusként is olvasható, és egyben közölték ott, hogy a beterjesztés előtt a kormánynak nincs egyeztetési kötelezettsége, ha felmerül valami, akkor azt a parlamenti vitával párhuzamosan meg lehet valósítani.
De akkor mit tudnak tenni? Tehát hol tudják az érdekeinket védeni?
Részben van lehetőség a parlamenti vitához úgy kapcsolódni, de ez egy igen szűk mesdje, hogy szakszervezeti képviselők részt vesznek valamelyik parlamenti bizottság ülésén. Ezek a jellegét tekintve a parlament foglalkoztatási bizottság elé fognak majd kerülni, hiszen munkajogot érintő szabályok. A dominózus kormányzati tisztviselői törvény munkabizottsági vitáján hozzászóltak kollégáink, ugyanakkor ezt mi nem tekintjük a formális érdekegyeztetés részének, ez egy olyan informális egyeztetés, amire mindig is volt lehetőség. A testületek mindegyik oldalának, és itt én az országos érdekegyeztető tanácsra is gondolok, meg az országos közszolgálati érdekegyeztető tanácsra, tehát mindegyik oldalának el kell mondani a maga érveit egy adott paragrafussal kapcsolatban, mert egyébként a kormánynak is lehet mindenki által megfontolható érve, a munkáltatóknak, vagy az önkormányzati területen az országos közszolgálati érdekegyeztető tanácsra az önkormányzati szövetségeknek, és mivel én ezt elismerem, elvárom, hogy a kormány és a másik oldal, legyen az akár az önkormányzatok vagy a munkáltatók is feltételezzék azt, hogy a munkavállalóknak is vannak respektálható érdekeik, és a demokrácia az arról szólna, hogy ezeket az érdekeket vitába egyeztetve kitaláljuk azt a kompromisszumot, ami előre viszi az adott ügyet, és ez előre viszi az országot. Én azt gondolom, hogy ez a párbeszéd lényege.
Na, de akkor ezek szerint önök nem elégedettek ezzel, ami most történt?
Hát ezzel nem lehetünk, mert nincs. Tehát a nincsel borzasztó nehéz.
Nem, meghívták
önöket. Mert az érintett szakszervezetek egy részét, a köztisztviselői terület az a közszolgálat 680 ezer körüli munkavállalójából, mint egy 100-110 ezer munkavállalót jelent.
Na de hogyan tovább, hogyha mondjuk nem fogják önöket olyan mélységében bevonni, mint ahogy az korábban kialakult, vagy elvárható lenne, akkor hogyan tovább?
Élünk azzal a lehetőséggel, ami alkotmányos lehetőségként rendelkezésünkre áll. Már adtunk be alkotmánybírósági kifogást, van a konfederációnak olyan tagszervezet, ez a pedagógusok szakszervezet, amelyik a szakmai törvénnyel kapcsolatban is fordult alkotmánybírósághoz. Andrea jelezte, hogy kezdeményezték a oldal összehívását. Mi ma tartottunk egy megbeszélés délelőtt, én is kezdeményeztem a Soros elnöknél, hogy az oldal tárgyaljon erről a törvényről, a kialakult helyzetről, és mivel nekünk ott van a közszolgálati érdekegyeztető tanács is, a közszolgálati érdekegyeztető tanács munkavállaló